128. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Helyett testvérek, és keresztelőre készülve énekeljük a 431. dicséretünket. A 431. dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged magasztalunk, aki meghaltál a kereszten, de föltámadtál a halálból és élsz. Köszönjük néked, hogy mint élő személyhez fordulhatunk most hozzád. És köszönjük, hogy te is hozzánk fordulsz. Kérünk téged arra, Urunk, hogy szólíts meg most minket igéd által ezen az Isten tiszteletünkön is, és add, hogy a mi fülünk megnyíljon a te szavad előtt. Látod, Uram, hogy mennyire süketek tudunk mi lenni, hogy sokszor kell ránk szólnod, sőt ránk kiáltanod, és mégse halljuk. Kérünk téged, hogy te érints meg a mi fülünket lelki értelemben, és add, hogy meghallhassuk és megérthessük, amit ma is mondani akarsz nekünk. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy kiáltsd most nekünk, vagy éppen suttogd a fülünkbe az evangéliumot, a jó hírt, ami rólad szól, a te irántunk való feltétlen szeretetedről, kegyelmedről, jóságodról, hűségedről. Kérünk téged, hogy te légy az, aki magadhoz vonz bennünket, éppen kiáltásod vagy suttogásod által. Hadd legyünk hozzád egészen közel ezen a mostani alkalmunkon is, de egész életünk hadd kerüljön egyre közelebb hozzád, hogy veled élhessünk, és veled hallhassunk, és aztán hozzád mehessünk örökké. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg az Isten tiszteletünket a te drága jelenléteddel. Köszönjük néked, hogy itt lehet most előttünk, kedves család, akik elhozták kisgyermeküket megkeresztelni. Kérünk, hogy áld meg az ő szívüket is, és áld meg ennek a kisfiúnak is a szívét, életét, akit most megkeresztelhetünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumában a 28. részben olvashatjuk ezt. A Máté evangélium a 28. részében, a 18. verstől a 20. versig terjedő ige részben. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvein azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, a gyülekezet közösségében. Hadd mondjak néhány gondolatot most ti néktek, abból az alkalomból, hogy megkereszteltétek ezt a nagy fiút. Az egész Biblián végig húzódik az, hogy Isten az ő feltétlen szeretetétől indítatva szövetséget köt a bűnös emberrel. Az ellene lázadó embertől nem elhatárolódik, hanem éppen ellenkezőleg kegyelmesen önmagához köti, hogy közösség legyen a bűnös és ő közte. Ennek a kegyelmi szövetségnek a külső jele az Ószövetség népénél a körülmetélés. Ez nem az ő ötletük volt, hanem Isten parancsa nyomán kezdték ezt gyakorolni a zsidók. Ez a szertartás azoknak, akik részesültek benne, azt jelentette, hogy velünk szövetséget kötött az Isten. Mi az Isten szövetségesei vagyunk. Őrizték is a zsidók a körülmetélésnek a szertartását, még az életük feláldozásával is. Annak idején például Antiochus király hivatalnokai azt mondták, hogy meghal az a zsidó család, amelyik körülmetéli a gyermekét. Megölik első sorban az anyákat. És az a döbbenetes dolog történt, hogy a zsidó anyák még az ilyen halálos fenyegetés idején is körülmetéltették a gyerekeiket, fiaikat 8 napos korukban. Sokakat meg is öltek, hogy fölírja a Makabeusok első könyve. Megölték a gyermekeket is, és az anyákat is. Volt olyan, hogy anyákat nem öltek meg, de a halott gyereküket a nyakukba akasztották. Aztán, de ennek ellenére ragasztottak a zsidók a szövetségnek ez a külső jeléhez. Így volt ez a Hadrianus császári üldöztetések idején is. Aztán az inkvizíció idejében is. Miért becsülték ennyire a zsidók ezt a külső szertartást? Azért, testvéreim, mert az Istennek a velük kötött szövetségét, az Istennel való közösséget, azt ők mindennél, még az életüknél is nagyobbra becsülték. És nekik, a hívő zsidó embereknek az a tudat, hogy Isten, mint egy hatalmas szövetségest magunk mellett tudhatjuk, ezeknek az embereknek hatalmas erőt jelentett a hétköznapi életükben. Velünk van az Isten, mert ő a mi szövetségesünk, és mi az ő népéhez tartozunk. Amikor pedig a szövetségnek ezt a külső jelét rátetették a gyermekeikre, akkor ezt örömmel tették meg, mert örvendeztek annak, hogy Isten a szövetségesévé fogadta ő utánuk, tudnék a szülők után, a gyerekeiket is, mert őket is szerette, egész kis baba koruktól kezdve. Sőt, annak is örültek, hogy nem csak ők és a gyermekük lehet az Isten szövetséges, hanem mostantól kezdve, ahogy ők is, mostantól a kisgyermekük is beletartozik az egész Isten népébe, a szövetséges népbe is fölvétetett az a gyermek. Ennek is örvendeztek. Tehát a körülmetélés szertartás egy öröm szertartás volt. Örvendeztek a szülők. A közösség is örvendezett, az Isten népe is örvendezett, akik befogadták úgymond azt a kisgyermeket az Isten szövetséges népébe. Ez egy örömteli szertartás volt, és a hálának is a szertartása volt. Mert úgy a szülők, mint a közösség is hálásak voltak Istennek, hogy egy újabb taggal gyarapodott Isten szövetséges népe. Amikor körülmetélték a gyermekeket, ennyit még talán elmondhatok itt, a szülők felvállalták az Isten szövetségében rájuk háruló kötelességeket. Mert Isten úgy kötött szövetséget az emberekkel, hogy megmondta nekik, hogy ha ti az én szövetségeseim lesztek, ez és ez a ti kötelességetek. A kötelességetek az, hogy hozzám hűek legyetek, kövessétek az akaratomat, a gyerekeiteket megtanítsátok az én nevemre, az én tiszteletemre, az én akaratomra, az én törvényemre. És egyúttal Isten ígéretet is tett, és azt mondta, ha ti ezt megteszitek, és megtartjátok az én szövetségemet, én is megtartom a szövetséget irántatok, és veletek leszek. Veletek leszek, és megáldalak benneteket. Családként is, egyénként is, népként is. Csak legyetek hűek, és én hű leszek hozzátok. Testvérek, a hívő zsidó emberek, azok boldogok voltak ebben a szövetségben. Boldogok voltak az Isten gyermekeiként. Voltak köztük, akik persze nem sokra becsülték ezt az egész dolgot, de azért a népnek a legnagyobb része azért mégis sokra becsülte ezt a dolgot, és boldogok voltak abban, hogy Isten szövetségesei lehetünk. Nos, testvérek, a valódi keresztjének számára ugyanilyen fontos a körülmetélés helyére lépő keresztségnek a külső jele. A keresztséget se a keresztjének találták ki, hanem azt meg Jézus parancsolta nekik, hogy ezt gyakoroljátok, mert ez mostantól kezdve a szövetségnek a külső jele. Már nem a körülmetélést parancsolta Jézus az ő követőinek, hanem a keresztelést parancsolta nekik. Ez a szövetségnek a külső jele, és ez mindazoknak sokat jelent, akik az Istennel való közösséget, az Istennel való szövetséget mindennél többre becsülik. Nagy öröm most a számomra, hogy ti nektek a keresztségnek a külső jele is fontos. Mert azért, tudnék azért, mert számotokra maga az Isten szövetsége, vele való közösség fontos. Ez nekem tényleg nagy öröm, de örvendjetek ti is. Mert miután rákerül kisfiatokra a szövetség jele, a külső jele a keresztségvize, onnantól ő is Isten szövetséges népéhez tartozik. Isten szövetséges népéhez tartozik. És ennek örüljetek ti is, örülhet Lacika is, de örülhet a gyülekezet is. Mert Isten szövetséges népe gyarapodik egy újabb taggal. Nagyobb bacska már, nem kisbaba, de örülünk neki így is. Legyen ez az alkalom a számotokra, mint család számára, de mindnyájunk számára a hálaadásnak a napja. Hálásak lehettek azért, mert Isten az ő fia véréért, az Úr Jézus véréért, odaadott életéért, kegyelemmel csatolja magához őt is. Lehet, hogy még Lacika nem mindent ért ezekből a dolgokból. De a kegyelem már rá is vonatkozik, rá is áll, mert az Isten kegyelme az megelőző. Megelőző az emberi döntést, meg emberi értelmet, meg sok mindent. Legyetek hálásak, hogy e szövetségbe Isten magához csatolt, nem csak benneteket, hanem őt is. És mi együtt örüljünk ennek, testvérek. Adjunk hálát ezért az Úrnak. És szeretnélek most elsősorban titeket, szülőket arra emlékeztetni, hogy a szövetségben nektek is vannak kötelességeitek. A kötelességeitek csak annyi, hogy éljetek az Úr intése szerint, és neveljétek kisfiatokat az Úr tanácsai, az ő igény útmutatása szerint. Annak szellemében. Ez a ti kötelességetek, amit magatokra is vállaltok mindjárt, egy fogadalommal is. És hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy Isten ígéretet adott nektek is, hogy ha ti hűek lesztek az ő szövetségéhez, akkor ő is hű lesz hozzátok. Megáld benneteket is. És veletek lesz minden napon az Úr Jézus a világ végéig. És segít benneteket, és megáldja az otthonotokat, és megáldja a gyermekneveléseteket. Csak legyetek hűek hozzá, ő is hű lesz hozzátok. Te pedig, kedves Lacikám, te meg örömmel köszönd meg az Istennek imádságba, hogy az Úr Jézus vére értéged szövetségesének fogadott. És felvett az ő népe közé, és veled van. És igyekezz arra, hogy egyre jobban megismerd az Úr Jézust. Az ő akaratát, az ő szeretetét. Igyekezzél arra, hogy kövessed, amit ő mond. Lehet, hogy a szüleiden keresztül fogja mondani, kövesed, amit az Úr Jézus mond neked, és te is boldog leszel az egész életedben, itt a Földön is, és odaát is. És kívánjuk, hogy ti, mint család, legyetek boldogok az Isten szövetségében, és legyünk mindnyájan boldogok, akik az Isten szövetségéhez tartozhatunk. Kedves testvéreink, hadd tegyek föl nektek most egyházunk rendje szerint két kérdést, melyre válaszoljatok hitetek és lelkiismeretes meggyőződésetek szerint. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anya Szent Egyházba betagoljuk a keresztség által? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején a konfirmációkor ő maga is a gyülekezet színe előtt vallást tegyen. Ígéritek-e? Ha igen, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Jöjjetek testvérek, most fennállva mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. László, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldásra is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytatva Isten tiszteletünket a 480. énekünknek kijelölt verseit énekeljük. A 480. énekünk 4. és 5. versét. A 480. ének 4. verse így kezdődik. Ha felséges templom, ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek felséges neved imádói.
Thank you.
hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét János evangéliumának 19. rész, 14. részéből. János evangélium a 14. részéből, a 19. verstől a 25. versig terjedő ige szakaszból. Tehát János evangéliumának 14. részében, a 19. verstől ezt olvashatjuk. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondta neki Júdás, nem az Iskárióti, Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és mondané ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, melyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek valék. Kedves testvéreim, húsvét ünnepe mögöttünk van, de a feltámadott Úr Jézus előttünk, és az ő vezetésével ma szemügyre vehetjük egy újabb tanítványát, akit Júdásnak hívnak. Júdás a Jakab fia. Az Új Szövetségben több Júdással is találkozunk. Júdásnak hívták Jézus egyik testvérét. Talán ő írta a Júdás levelét a Bibliánkban. Aztán találkozunk mindjárt az Iskárióti Júdással, az Úr Jézus elárulójával. És itt van ez a harmadik, ez a Júdás, a Jakab fia. Egyike a 12-nek. A Júdás név egy szép jelentésű név. Azt jelenti, hogy az Úr vezet. Az Úr vezet. És ezt a Júdást, Jakab fiát az Úr tényleg vezette. Kivezette őt a bűneiből, és odavezette saját magához. Valahogyan, nem tudjuk, hogy hogyan, és hol találkozott ez az ember Jézussal, vagy pontosan Jézus találkozott vele, és ennek az embernek a szívébe bizalom és hit támadt az Úr Jézus iránt, és Jézus követőjévé lett, és Jézus a követői közül emelte őt a tanítványai közé, a 12 közé. Tehát közelebb itt erről a találkozásról, ami Jézus és közte végbe ment, nem tudunk. Ugye emlékeznek a testvérek, remélem, hogy emlékeznek, hogy Máté és Jézus találkozását ugye láttuk közelebbről, mert leírja a Biblia. Láttuk, hogy Jézus hogy találkozott Péterrel, Fileppel, Bertalannal, Jánossal. Ezeket úgy elénk adja a Szentírás, hogy jött létre ez a találkozás. De itt, hogy Jézus hogy találkozott ezzel a Júdással, a Jakab fiával, ezt nem tudjuk. De hogy találkoztak, ez biztos. Mert különben nem lenne a tanítványa. Sokszor így van, ez zárójelben mondom mindjárt, hogy sokszor az ember nem tudja, hogy pontosan hogy, mint kerültem én Jézus mellé, hogy lettem én Jézus tanítványa, de azzá lettem. Valahogy tudom, hogy ő megszólított engem, és én elkezdtem őt szeretni, viszont szeretni, és tudom, hogy ő is szeret engem, és keresem az akaratát, és igyekszek az ő örömére élni. És nem tudom pontosan, olyan ködbe vész ez a dolog, hogy pontosan hogy is kezdődött ez az egész kapcsolat, de megkezdődött, mert tudom, hogy az Úr velem van, és én vele vagyok. Hogy szeret engem, és én is szeretem, hogy megbocsátott nekem, és én elfogadtam őt, tudom, hogy így van. Valahol megtörtént a találkozás, közte és köztem. Nem mindig olyan világos ez a dolog. A lényeg, hogy megtörténjen, mint ebben az esetben is. Zárójel bezárva. Nézzük tehát ezt a Júdást, akinek a neve olyan furcsa módon szerepel a Bibliában, mert nem csak azt tudjuk meg róla, hogy Jakab fia, hanem azt is megtudjuk, hogy van neki még más neve is. Úgy is hívják ezt az embert, hogy Lebbeus. Máté evangéliumának a 10. részében találkozunk ezzel, hogy Lebbeus, akit Taddeusnak is hívtak. Na hát akkor már tulajdonképpen három neve van, mert Úgy hitták, hogy Júdás, Lebbeus, akit Taddeusnak is hívtak. Ezért nevezi őt a Hieronymus Trinominusnak, a három nevű tanítványnak. Na, innen meg tudjuk már jobban jegyezni ezt a Júdást, a Jakab fiát. Ő a három nevű tanítvány. A Júdás nevet valószínűleg a születésekor kaphatta, de ez a Lebbeus és a Taddeus, mind a két név egyféle ilyen gúnynévféle. Tehát ilyen, az egyik, a Taddeus, az azt jelenti, mint egy szopós gyermek. Egy szopós gyerek, egy kis csecsemő. A másik, a Lebbeus név pedig azt jelenti, hogy a szív gyermeke. A szív gyermeke. A mell gyermeke és a szív gyermeke. Ugye a neveiből talán, amiket úgy ráragasztottak erre az emberre, arra következtethetünk, hogy egy olyan gyermeki lelkületű valaki volt. Egy érzékeny valaki. Talán nem volt annyira önálló személyisége, mint egy gyermek, ugye még nem önálló. Másokra szorul. Kicsit bizonytalankodó. Nem tudjuk, hát valószínűleg így lehetett, hogy ilyen lelkületű ember volt ez. A különös az, hogy Jézus ezt az embert is szerette. Ha szembeállítjuk mondjuk Péterrel, aki egy olyan energikus, határozott vezéregyéniség volt, hát ő sokkal inkább ugye kicsit érzékeny, háttérbe húzódó, bizonytalankodó, másokra szoruló, nem annyira önálló típusú ember volt, de Jézusnak ő is kellett. A tanítványok között ott volt Péter is, és ott volt ez a Júdás, Jakab fia is. És látjuk, hogy ott van még egy másik ember, Simon a Zélóta, akiről még nem beszéltünk, majd róla is fogunk beszélni. Ő meg egy terrorista volt, ma azt mondanánk, hogy terrorista volt, egy olyan csoporthoz, egy olyan párthoz tartozott, ő is ott volt Jézus tanítványai között. Tehát Jézusnak a tanítványai között ilyen egészen különös személyiség típusok bukkannak föl. Mert Jézusnak nem csak egyféle ember típus kell, hanem neki mindenféle emberek kellenek. Szinte a 12 tanítvány között a legeltérőbb ember típusokat találjuk. És ez olyan bátorító nekünk, mert lehetünk mi ilyenek, vagy olyanok, vagy amolyanok, lehet, hogy nagyon határozott vezéregyéniségek vagyunk, nagyon férfiasak, vagy nagyon nőiesek vagyunk, vagy én nem tudom, milyenek vagyunk, de Jézusnak úgy is kellünk. Azért, mert valaki ilyen vagy olyan, nincs kizárva az ő társaságából, és az övéi társaságából. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez az érzékeny lelkű ember, ez kellett Jézusnak. Úgy, ahogy volt. Szerette Jézus, és magához szólította, követőjévé fogadta. Meg is tartotta az ő követésében, aztán majd látjuk, hogy ki is küldte őt is a világba, hogy hirdesse az ő nevét. Júdásnak egy másik vonása az érzékenysége mellett az, hogy kérdező ember. Ezt csak egyszer olvashatjuk a Bibliában, itt az előbb felolvasott ige szakaszból, János evangélium a 14. részében. János írja le azt, hogy Jézus beszél a tanítványainak, pont a búcsú beszédeit mondja, éppen a kereszt halára készülik, és búcsúzik tőlük, és a többek között ezt mondja, hogy aki engem szeret, én is szeretem azt, és kijelentem neki magamat. Aki engem szeret, én is szeretem azt, és leleplezem magam azelőtt az ember, megismertetem magamat azzal az emberrel. És erre közbeszól a Júdás, meg is jegyzi az írás, nem az Iskárióti, hanem ez a Júdás, és azt kérdezi, Uram, mi dolog, hogy nekünk jelented ki magad, hogy nekünk leplezed le magad, és nem a világnak? Miért, hogy előttünk, velünk ismerteted meg magadat, és nem a világgal? Hát mi már ismerünk, miért nem a világgal ismerteted meg magadat? Ez a kérdés, testvérek, ez egy érdekes dolog, mert ez a kérdés úgy elárulja, hogy ez a Júdás először is Jézust urának szólítja. Ugye így szólítja meg, Uram. Vagyis ő egy olyan ember, aki Jézust a személyes vezetőjének, a személyes királyának, ha szabad így mondanom, tartotta. Elárulja, hogy ez a megszólítás önmagában elárulja, hogy ő milyen viszonyban van Jézussal. Mint ahogy az, hogy mi kinek szólítjuk Jézust, az is elárulja, hogy mi milyen viszonyban vagyunk vele. De kinek szólított te az Úr Jézust? Te is azt mondod Jézusnak, hogy Uram, Uram, vagy még ezt sem mondod neki. Nem van, aki semmit nem mond Jézusnak. Néma, mint a hal. Nem mond semmit Jézusnak. Egyszer temettem valahol, és utána oda jön hozzám egy ember, hogy hát tiszteletes úr, hogy gondolja ezt, hogy Jézust megszólítja imádságba? Hát nem szabad Jézust megszólítani, hát Máriát kell megszólítani, majd Mária közvetít Jézushoz. Mondtam, hogy nem jól tetszik, nem Máriát kell megszólítani, Jézust kell megszólítani, meg szabad szólítanunk az Úr Jézust imádságba. Szabad kijönteni előtte a szívünket. Nem, ő a közvetítő Isten és köztünk, nem Mária. A Bibliában semmit nem olvasunk Mária közvetítő szerepére. Jézus közvetít. Nyugodtan szabad hozzászólni, és amit ő neki elmond, az biztos tudja az Isten is. Te Uramnak szólítod Jézust, ha imádkozol? Vagy úgy vagy vele, hogy hát nem szabad őt megszólítani. Olyan hatalmas, olyan messze van, nem is hallja. Hát testvérek, szabad nekünk Jézust, hadd bátorítsam a testvéreket, hogy szabad, ha nem szólítanánk, szabad nekünk Jézust Urunknak szólítani. Úr Jézus, ez a neve. Hát szólítsuk így. És áruljuk el már a megszólításunkkal is, hogy milyen viszonyban vagyunk mi vele. Ő az Urunk, mi pedig az ő szolgái vagyunk. Ez a megszólítás azonban nem csak Júdásnak a Jézushoz való viszonyáról árulkodik, hanem ez az ember azt is elárulja, és bátran bevállalja ezt, hogy ő nem ért valamit. Ő nem ért valamit, és ehhez valahol egy alázat kell, testvérek. Mert kiadja magát, amikor kérdez, kiadja magát, és elismeri Jézus előtt is, meg a többiek előtt is, hogy én nem értek valamit. A gőgös ember az mindig megjátsza, hogy ő mindent ért. Az közben nem ért semmit. Ő mit ért, azt is lassan nem érti. Az alázatos pedig, az elárulja, hogy ő nem ért valamit. Bemeri vallani, hogy a gőgös az tudatlan marad, és egyre tudatlanabb lesz. Az alázatos meg, aki tud kérdezni, az meg egyre bölcsebbé tud válni. Mert Jézus majd válaszol neki. Testvérek, nem kell nekünk tényleg megjátszani az Úr előtt, meg pláne nem, de egymás előtt se, hogy mi mindent értünk a Bibliából. Meg. Nyugodtan legyünk alázatosok, és mondjuk, egy csomó mindent nem értek. Ez se, az se, amaz se. Uram, válaszolj nekem. Kérdezzétek imádságba az Úr Jézust, és várjátok, hogy valamit mondjon. Vagy kérdezzetek meg egy hívő testvért, hogy magyarázd meg nekem ezt az igét, vagy azt az összefüggést, mert nem értem. Ne gőgösködjetek, hogy hát én már mindent értek, meg mindent tudok. Mert nem fogtok jutni sehova, és ahova eljutottatok, azt is el fogjátok veszíteni. Az alázatos ember példája legyen előttetek ez a Júdás, aki bevállalta, hogy én nem értek valamit. Válaszolj nekem, Uram. Legyetek ti is ennyire alázatosak velem együtt. De benne van ebben a kérdésben, testvérek, ennek az embernek a szelídsége is. Úgy minnyájan érezzük, hogy nem úgy szól Jézushoz, mint ahogy korábban esetleg Péternél láttuk. Egyszer Péter, ugye, Jézus mondott valamit, hogy ő neki meg kell halnia, és ez és az történik vele, és akkor Péter elő félre vonja, és elkezdi dorgálni, ahogy mondja az írás. Megdorgálja Jézust. Az ember megdorgálja az Isten fiát. Hát nem történhet ez meg, hát Uram, hát mit beszélsz itt össze-vissza? Hát, nem mondj ilyeneket. Úgy helyre akarja tenni az Urat, ugye, Péter? Júdási kérdésben nincsen ez a rendreutasítás, ebben szelídség van. Nincs benne erőszak, hanem nincs benne tolakodás, ebben tisztelet van ebben a kérdésben. Uram, hát hogy van ez a dolog? Testvérek, olyan jó, hogy szabad nekünk Jézust ilyen lélekkel, ilyen szelíd lélekkel kérdezni. Nem kell nekünk Jézust utasítgatni, meg helyre tenni, meg nem tudom én. Imádságban, a lelkünk mélyén sehogy nem kell. Hanem lehetünk szelídek, nem tolakodók, nem erőszakosok. Uram, nem értek valamit. Hát válaszolj nekem, kérlek. Ez a kérdés azonban még azt is elárulja, testvérek, hogy ez az ember odafigyelt Jézusnak az előtte elmondott szavaira. A kapcsolódik a kérdése ahhoz a témához, amiről éppen Jézus beszél nekik. Vagyis ez az ember, amikor Jézus beszélt, nem mélázgatott össze-vissza. Na hát, jár az esze szana szét, és akkor ja, valamit akarok, eszembe jutott egy kérdés, valamit megkérdezek. De abszolút nem illik a helyzethez, nem. Hanem ez odafigyel Jézusra, a gondolatai ott vannak, koncentrál, és hirtelen fölvetődik benne ez a kérdés, és azonnal meg is kérdezi Jézustól. Testvérek, Jézus mind a mai napig tőlünk koncentrációt vár. Koncentrációt, értelmi tevékenységet. Nem, Jézus nem azt akarja, hogy jöjjetek be a templomba, és kapcsoljátok ki az eszeteket, és várjátok, hogy milyen érzések szállnak meg benneteket, és ha jó érzések, akkor jó Isten tisztelet volt, és ha nem száll meg semmi, akkor nem volt jó Isten tisztelet. Ne érzéseket, hangulatokat várjatok az Úrtól, hanem az eszeteket használjátok ti is, nekem is kell használni. Ti is használjátok, hogy mit akar az Úr nekem mondani. Bár amikor bejövünk a templomba, testvérek, edzük magunkat, hogy az Úr engem valamire tanítani akar, itt akarok lenni. Itt akarok lenni. Meg akarom érteni, amit nekem mond. Engedjétek, hogy az Úr Jézus az értelmeteket aktivizálja a templomban. És otthon is, amikor olvassátok a Bibliát, ne mélázgassatok össze-vissza, mert nem értetek meg akkor semmit. Figyeljetek oda, amit az Úr mond. És ha valamit nem értetek, akkor szelíden és tisztelettel kérdezzetek tőle meg szívetek mélyén. Nos, ezt az embert ráadásul... Ez a kérdés arra is utal, hogy érdekli Jézusnak a válasza. Ugye már ez is egy érdekes dolog, hogy a gyerekek sokszor úgy kérdeznek, hogy nem is érdekli őket a válasz. Ugye? Miért piros nem tudom mi. Vagy miért kék ez, vagy ne. De már a válasz nem, mert megy tovább. Hát sokszor az ember is lehet így, hogy uram, hát hogy van ez, mint van, de a válasz már nem érdekel. Hát kérdezzetek úgy, hogy a választ is meghalljátok. Hogy kíváncsiak legyetek arra, hogy hát, de mi is a válasz erre? Akkor lehet azzal egy kicsit erőlködni kell, gondolkozni kell, beszélgetni kell róla, hogy megértsétek Jézus válaszát, az ige válaszát arra az adott kérdésre, problémára. Kérdezzetek, de ne úgy, hogy már nem is érdekel, már megyek is tovább. Hanem akkor kérdeztetek, maradjatok, és várjátok, hogy mit válaszol nekem az Úr. Mert Jézus válaszol ennek a kérdező embernek. Látjuk ebben az igében, testvérek, hogy Jézus, és most már a kérdésről, illetve a kérdezőről térjünk a válaszadóra, Jézusra, aki azt mondja Judás kérdésére, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz elmegyünk, és annál lakozást veszünk. Válaszába, testvéreim, az Úr Jézus egy ótestamentumi dologhoz kapcsolódik, mert az Ótestamentumban nagyon gyakran találkozunk ezzel a csodálatos gondolattal, hogy Isten a népével akar lakni. Isten a népével akar lakni. Azt mondja Mózes könyvében, hogy készítsenek nekem szent hajlékot, mondja az Úr, hogy köztük, vagy egészen azt mondja a hébernél, hogy bennük, köztük, vagy bennük lakozzak. Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy köztük, bennük lakozzak, mondja az Úr. Aztán figyelmeztet Isten a népét, hogy ne tisztátalanítsd meg azt a földet, melyben laktok, melyben én is lakozom, mert én az Úr Izrael fiai között lakom, mondja Isten. Isten ígéretet tesz például Nehémiás próféta által, és azt mondja, hogy ha népét az Úr szétszórja, de a fogságban megtér, akkor visszaviszi őket arra a helyre, melyet választott, hogy ott lakozzék a neve. Tehát a fogságból hazaviszi Isten őket az ígéret földjére, mert azt a földet arra választotta Isten, hogy ott lakozzon ő az ő népe körében, együtt az övéivel. Azt mondja Isten sokszor a zsidóknak, például Jeremiás könyvében van ez a figyelmeztetés, hogy jobbítsátok meg útaitokat és tetteiteket, és veletek lakozom e helyen. De ha gonoszul cselekszetek, és éltek, és nem hisztek én bennem, akkor nem fogok veletek lakozni. Ez a legsúlyosabb fenyegetés. De a legnagyobb ígéret, hogy veletek lakozom ezen a helyen. Különös lakóhelye volt Istennek az ő népe közt a templom. annak is a legbelső szentélye, a szentek szentje, ahol ott állt Isten trónja, a szövetség ládája. Azt mondja Salamon a templom szentelési imájában, hogy elgondolható-e, hogy lakozna Isten a földön, íme az ég és az egek egei be nem fogadhatnak téged, mennyivel kevésbé a ház, amelyet én építettem. De Isten dicsősége Salamon imádsága után mégis betölti azt a templomot. Isten beköltözik, az ő dicsősége, azt olvastuk, betöltötte a jeruzsálemi templomot, amit Salamon épített. Ott lakozott az ő népe között, testvérek. Ezért a zsidók ezt komolyan vették, és szinte az összes zsoltárban valamilyen formában elő is jön, hogy például a 61. zsoltárban hadd lakozzak a te sátorodban, mert vágyakozom a veled való együtt lakás után. Hadd lakozzam a te sátorodban. Vagy a 27. zsoltárban egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életem minden idején, és nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem templomában. Együtt lakik velünk az Úr, mi is együtt akarunk vele lakni. Mert ez a boldogság. A zsoltárokban, megint a 65. zsoltárban, 84. zsoltárban, boldog az, akit te kiválasztasz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, templomodnak szentségével. Boldogok, akik lakozhatnak a te házadban. Mert az, hogy az Isten velünk lakik, és mi vele lakhatunk, ez maga a boldogság. Hogy ilyen közösségben lehetünk egymással. Tehát ez az ótestamentumi gondolatkörhöz kapcsolódik, testvérek, az Úr Jézus, amikor válaszol ennek a tanítványának. És azt mondja, hogy az engem szeretőket, és az, akik nekem engedelmesek, mert az én szeretetem és a nekem való engedelmesség az ugyanaz, aki engem szeret és nekem engedelmeskedik, azt az Atya is szereti, és az Atya és én elmegyünk ahhoz az emberhez, és nála fogunk lakni. Nem vendégként megyünk el hozzá, hogy kicsit ott legyünk, aztán elhagyjuk, hanem oda megyünk hozzá, és beköltözünk az ő szívébe, az ő életébe. És vele együtt fogunk lakozni. Jézus tehát világosan beszélt, testvérek, hogyha valaki, bárki, egy ember szeret engem, megtartja az én beszédeimet, az ilyet az Atya is szereti, és az Atya és én elmegyünk ahhoz az emberhez. Beköltözünk hozzá, elszállásoljuk magunkat a szívében és életében, otthonunk lesz nála, szoros közösségre lépünk vele, és ő is velünk, és ebben a szoros közösségben megismerhet majd minket az az ember. Megismerhet minket egészen közelről. Jézus tehát világosan megválaszolta a Júdásnak a kérdését, testvérek. Miért a tanítványaidnak jelentett ki magad? Miért nekünk jelentett ki magad, és nem a világnak? Azért, mert ti szerettek engem, és megtartjátok az én parancsolataimat. Ezért én nektek jelentem ki magamat, hozzátok költözöm, nektek mutatkozom be, és ti megismerhettek engem. És miért nem a világnak? Azért, mert a világ nem szeret engem, és nem követi, amit mondok neki. Ezért nem is költözöm se én, se az Atya be a világ hitetlen embereihez. És mivel nem költözök be hozzájuk, nem élhetnek velem közösségben. És nem is ismerhetnek meg engem. Nekünk, testvérek, ma élő embereknek fontos ez a válasz. Nekünk is fontos. Ha manapság valaki azt szeretné a testvérek közül, hogy az Úr Jézus és az Atya eljöjjön hozzám és velem lakjon egy fedél alatt, az én otthonom legyen az ő otthona is, akkor szeressed az Úr Jézust, és kövesse, amit mond. És ha szereti az Úr Jézust, és követi, amit mond, bármelyikünk, akkor át fogja élni, hogy Jézus és az Atya is eljön hozzám, a szívembe is ott fog lakni, és az otthonomba is ott fog lakni, és egy olyan mély közösséget ad önmagával, amiben őt megismerhetem, rám áradnak az ő áldásai, az ő közelségének az ajándékai, és én vele lehetek mindenkor, egy boldog állapotban. De testvérek, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy Jézus velünk lakjon, akkor tegyük ezt, és ő velünk fog lakni. És egyre jobban fogjuk őt megismerni. De ha valaki nem akar együtt lakni az atyával és Jézussal, akkor nem kell őt szeretni, és nem kell az ő akaratát, amit elmond nekünk a Bibliában, elfogadni és követni. Akkor Jézus nem fogja, és az atya nem fogja senkire rátukmálni magát, nem fog egy ilyen hivatlan vendégként betörni az életünkbe és a lakásunkba, hogy hát itt vagyok, és akkor most én most akkor itt akarok nálad maradni. Nem. Amikor az Emmausi tanítványok mentek az Emmausba, és hozzájuk csatlakozott az Úr Jézus, akkor nem Jézus mondta, hogy na, én most veletek akarok maradni, hanem a tanítványok mondták neki, hogy maradj velünk. Te maradj velünk. Mert jó, nekünk is így van, testvérek, az életünkben, hogy nekünk magunknak kell valahogy kifejezni Jézus iránt, hogy mi azt akarjuk, hogy velünk legyen. És hogy tudjuk kifejezni ezt? Úgy, hogy szeretjük őt, és követjük, amit mond nekünk. A gondolatainkban is, az életünkben, az erkölcsi cselekedeteinkben is. Követjük, amit mond. És egyszer csak átéljük, hogy Jézus ott van, velünk van, egy fedél alatt lakunk, a Szent Háromság Istennel, és ami szívünk, és életünk, és otthonunk a Szent Háromság temploma. Isten templomává válik. Ahol jó nekünk lenni, ahol boldogok vagyunk, ahol teljes az életünk, mert közösségünk lehet vele. Testvérek, jó, hogy megkérdezte ez a Júdás, Jakab fia. Jó, hogy megkérdezte Jézustól, hogy hogy is van ez a dolog, hogy te nekünk jelented ki magad, és nem a világnak. Mert a Jézus válaszából mi is megtudhatjuk, hogy ez azért van így, mert ti szerettek engem, és a törvényemet megtartjátok. És ti átélhetitek éppen ezért, hogy veletek lakozom. És ti velem lakozhattok egy boldog közösségben. Testvérek, gondolkozzunk el azon, ezeket hallva, hogy mi egy fedél alatt lakunk-e az Úrral. Egy fedél alatt lakunk-e az Úrral, ami szívünk, ami otthonunk, az ő lakóhelye, vagy még nem az. Ha még nem az, akkor az a hely nem egy boldog hely. Ebből meg lehet látni mindent. Ha a szívem nem boldog, ha az otthonom nem boldog, az azért nem az, azért üres, azért olyan, amilyen, mert Jézus nem lakik ott, és az atya se lakik ott. Lehet, hogy szeretném, hogy ott lakjon, de még nem lakik ott. És miért nem lakik ott? Mert nem fogja magát rám tukmálni. Rám, aki nem szeretem őt, és nem is akarom követni, amit mond nekem. Kiállt nekem, hogy a fogadóigény mondta, de én nem válaszolok neki semmit. Hát hadd kiáltsa az Úr neked most is, Jézus, hadd kiáltsa neked általam is az evangéliumod, az, hogy én szeretlek téged. Én az életemet adtam érted, én megváltottalak téged. Senki nem szeret nálamnál jobban téged. Az ő szeretetének az üzenetével hadd gyújtsa már lángra a szívedet, hogy te is elkezd őt szeretni, és azt mond neki, Uram, én mindent akarok, mindenhol akarok lakni, csak egyet nem, hogy te nélküled. Te nélkül, ezt nem akarom, hogy te nélküled. Nem akarok lenni sehol, te nélküled, Jézusom. Jézus, ha ezt mondod neki, és követed, amit mond, bármilyen töredékes módon is, beköltözik a szívedbe, az életedbe, az atyával együtt, a Szentlélek által. Hadd lépjek tovább, mert nem csak ezt a kérdező Júdást kell látnunk itten, aki választ is kapott az Úr Jézustól, hanem az ige hirdető Júdást is. Az ige hirdető Júdás, ezt a Taddeusnak, Labbeusnak csúfolt atyafit Júdást kiküldte az Úr Jézus a világba. És Júdás elindult, és vitte az evangéliumot, az Jézusról szóló örömhírt. Olvassuk, hogy a történet írók jegyzik fel, hogy Edesszába vitte az evangéliumot, az egy királyi város volt. Akkoriban Mezopotámiához tartozott, ma Törökország területén van, és ott hirdette a Krisztusnak a nevét, és Krisztusnak a művét, és Krisztusnak az akaratát. Számos történet szól arról, hogy meggyógyított ennek az Edesszának, ennek a központi helynek, a királyi városnak a királyát is. Egy Abgar nevű királyt. A 4. században élt egy Eusebius nevű egyház történész, aki azt mondja, hogy még látta is a Edesszának a könyvtárában ezeket a feljegyzéseket, amik ennek a Júdásnak az ottani tevékenységéről szóltak. Aztán ez a könyvtár időközben megsemmisült. De az biztos, hogy ez az ember nem Jézus feltámadása után ment, és ige hirdetővé lett. Ő is csodákat tett, nagy csodákat tett, de nem azért, hogy csodákat tegyen, hanem azért, hogy utána odafigyeljenek arra, amit mond. És a Krisztusról beszélt. Testvérek, Jézus az ilyen embereket is úgy meg tudja áldani, az ilyen gyermeki lelkű embereket, az ilyen érzékeny lelkű embereket, hogy azok fölbátorodnak, és mennek, és vállalják a Krisztust, ott, ahova Isten küldi őket, mind a mai napig. Lehet, hogy természetük szerint visszahúzódnának meg, nem tudom még mit csinálnának, de mégis ott állnak, és hirdetik a Krisztus nevét. És végül pedig, testvérek, az utolsó dolog, amit még szeretnék vele kapcsolatban elmondani, az, amit már annyiszor elmondtunk tanítványokkal kapcsolatban, hogy ő is vértanú lett. Vértanú lett. Az apostol hagyományos szimbóluma, ennek a Júdásnak a jelképe egy furkós bot, egy dorong. Nem azért, mert ő azzal csapkodott maga körül, hanem azért, mert őt magát egy doronggal verték agyon a különböző beszámolók szerint. Nem tudni pontosan, hogy Föníciában vagy Perzsiában, de valahol agyon verték őt. Ezzel beteljesedett, amit az Úr Jézus megmondott, hogy ti, az én tanítványaim, nem lehettek nálamnál különbek. Ha engem gyűlölt, a világ titeket is gyűlölni fog. És minnyáján a nyomomba fogtok lépni. Hát ő is az Úr Jézus nyomába lépett, de azzal fejezzük be, testvérek, ennek az embernek az életét, hogy mint mártír, mégis boldog volt ez az ember. Boldog volt, mert Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. És boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezetek, mert jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Hát testvérek, csodálatos dolog ez, hogy hisszük, hogy ez a Júdás, ez is egy boldog ember volt. Annak ellenére, hogy agyonverték. Boldog ember volt. Jézus tanítványa, egy egyszerű ember, ez a Jakab fia Júdás, a mell gyermeke, egy szoptatós gyermek, a szív gyermeke, talán a mama kedvence, így mondanák. Mégis kellett Jézusnak. És látjátok, hogy formálta őt, hogy alakította az Úr, és tette őt is az ő boldog küldöttévé, egy boldog mártírrá. Hiszük, hogy viszont látjuk még ezt a tanítványt mi is, az Isten országában. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsőítsünk téged azért, mert neked kellenek mindenféle emberek, mint ez a Júdás nevű tanítványod is. Köszönjük te néked, hogy mi is kellünk neked. Legyünk bármilyen természetűek, alap jellemű emberek. Légy áldott, hogy hozzánk is szólsz, és minket is hívsz, hogy legyünk a te követőid, legyünk a te küldötteid. Kérünk téged arra, hogy segíts a te szavadat meghallani, megérteni, és ha valamit mondasz, segíts téged szeretni, és annyira szeretni, hogy követjük, amit mondasz. Köszönjük néked, hogyha szeretünk téged, és követjük, amit mondasz, akkor te velünk lakozol, és az Atya is velünk lakozik. Egy fedél alatt élhetünk te veled, egész életünkben, sőt, az örökké valóságban is. Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy a mi szívünk és a mi otthonunk ne legyen nélküled való, mert akkor a legszegényebb és a legboldogtalanabb az. Hadd lakjunk minnyájan veled egy fedél alatt. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízhatjuk a mi otthonainkat, családunkat. Kérünk, hogy légy velünk és tarts meg bennünket. Kérünk téged arra, hogy te vigasztald meg mindazokat, akik szomorú szívvel jöttek ma a templomba. Áld meg a gyászoló családot, és erősítsd meg őket a te drága szavaddal, drága igéiddel. Köszönjük, Urunk, hogy mindnyájan rád bízhatjuk a mi országunkat, népünket. Kérünk, hogy kiálts ennek a népnek, és adj halló füleket és értő szívet, hogy válaszoljon ez a nép te neked. Hadd kérjünk még külön, hogy áld meg a jövő heti utunkat Erdélybe, Nagysolymosra, a testvérgyülekezetünkhöz. Kérünk, hogy légy velünk ott is, és áld meg a mi ott létünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindenkor mi köztünk és mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a testvéreknek, hogy halottunk volt az elmúlt héten dr. Boda Domokosné, dr. Bányai Lenke testvérünktől búcsúztunk. Április 11-én 11 órakor a belvárosi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az egész itt maradott családnak, minden kedves ismerősének. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten Nagysolymosban leszünk. Jól emlékszem, ugye szerdán indulunk, és vasárnap este térünk vissza. Aki imádkozik, az gondoljon ránk is, hogy az Úr legyen velünk, és tegye áldottá a mi utunkat. Ha valaki anyagiakban akarja támogatni ezt az utat, illetve az ott élő testvéreket, akkor az istentisztelet után a pénztárban az adományát leadhatja. Egyúttal arra kérném azokat, akik jönnek, hogy itt az istentisztelet után maradjunk egy kicsit, és beszélgessünk egy kicsit erről a dologról, tehát ne szaladjanak el a Solymosi útra jelentkezett testvérek, hanem maradjanak itt a templomba, és kicsit beszéljünk meg a részleteket. Hirdetem még a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait, azok közül külön kiemelném a ma délután 16 órakor kezdődő házaspári kört, ami itt lesz most a gyülekezetben. Tehát a házaspári kör itt lesz ma a mi körünkben. Most pedig egy pár percre még hadd vegyük igénybe a testvéreket. Az összes többi hirdetni való rajta van a kis újságon, amit kiosztottunk a testvéreknek. Most még egy pár percet hadd kérjem a testvérek figyelmét, mert a gyerekek egy pár gondolatot hadd mondjanak el a Bibliából.
Szeretném, hogyha tetszenének tudni, hogy mi mindennel foglalkoztunk egész januártól, amikor másoknak mondtam, hogy az Úr Jézus előképeit tanítjuk az Ószövetség történeteiből, mondták, ilyen kicsiknek. Az Úr, igen, hát ilyen kicsiknek. De a Biblia történetei a piciknek is megtaníthatóak, és majdnem minden előképet át tudtunk venni az elmúlt néhány hónap folyamán. Kezdtük Ádámmal, aki ugye, hát nem volt előkép, de mégis ugye szifikus. Emelt föl így szíves lackó, ahogy Ádám bűnbe esett, és bűnt hozott a világra, volt is meg légy szíves, az Úr Jézus pedig a maga emelt magas lackó, maga munkájával és szeretetével örök üdvösséget hozott mindannyiunknak. Utána beszéltünk Noéról, aki szintén az Úr Jézus előképe, a bárkán keresztül volt menekülés annak idején, minket pedig Isten az Úr Jézusba vetett bizalmunk által, a hit által menekít meg. A következő volt Ábrahám, lackó emelni, kíves magasra. Ábrahám hit által van üdvösségünk. A következő előkép volt Melkisédek, anyuka emelt magasra, aki előtt Ábrahám is meghajolt, és nekünk is ugyanígy hódolnunk kell, amit urunk előtt. A következő előkép volt Mózes, a szabadító, Anna légy szíves magasra, kinyitotta Isten Mózesen keresztül a menekülés útját át a Vörös-tengeren, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Itt a száraz út egy kereszt a jelen. Isten kenyeret is adott a pusztában vándorló népnek, a mannát, tipikel itt széles emelt föl tekintetet, elkészít, ez egy kereszt alakban, itt szíves, úgy fordíts is meg, és ott láthatóak a kenyérdarabok, amik az Úr Jézus, mint az élet kenyerét juttatják az eszünkbe. Ez a nagy kereszt, ami rajta van egy kígyó, a érckígyót, illetve a részkígyó történetét juttatják az eszünkbe, Nikodémussal beszélgetett az Úr Jézus erről, hogy ő maga, akit fölemelnek majd, és akin keresztül, aki ránéz, szabadulást és örök életet kap. Ezután következett egy nagy munka, a Szent Sátor elkészítése, ez 2 órát vett igénybe. Ebből egy igét emelek ki, mert a Szent Sátornak minden részlete a kerítéstől kezdve, a rézoltárig, a sátor belsejéig, ugye a fedőlap, a különböző színek, mind azt jutatják eszünkbe, hogy az Úr Jézus miket tett. Egyetlen egyet emelek ki. Az ige testélet és lakozék mi közöttünk, akkor szükség volt arra, hogy ezt a sátrat a zsidók megépítsék nekünk, elég a mi Urunkra rátekinteni, aki eljött közénk annak idején. Ezután megismerkedtünk Józsuéval, aki bevezette a népet Izrael földjére, átvezette a Jordánon, ahonnan 12 követ kellett, emeld jó magasra fejed fölé, kiemelni, és mi is 12 követ ragasztottunk egy keresztfára, hiszen az Úr Jézus, ami örök életre bevezető. A következő előkép, akivel foglalkoztunk, Dávid király volt, győztes király megaláztatás után, és készítettünk egy ilyen kis koronakitűzőt, amire azt írtuk rá, hogy az én királyom Jézus. Az utolsó előtti előkép Salamon volt, akihez jó magasra itt szépen Dóritma, és emelt föl itt Salamon, és Sába királynőjét is itt szíves, akihez Sába királynője elment, ugye maga Jézus utalt arra, hogy nagyobb van itt Salamonnál, amikor ő magáról beszélt. És az utolsó, az Úr Jézus feltámadására emlékeztetendő Jónás volt, aki 3 napig volt a Zethar gyomrában, és ugyanígy 3 napig volt az Úr Jézus a föld gyomrában. Ennyit szerettem volna csak elmondani. Hát, ha valakiben gondolatot éreztünk, és hát igyekszünk a gyerekeket is az ige útjain hűségesen vezetni, hogy ők is megértsék a maga mélységét. Köszönjük szépen! Gyertek ügyesen egymást!
Köszönjük szépen! Amíg kimennek a gyermekeink, addig hadd mondjam még a testvéreknek, hogy holnap még lesz egy nyugdíjas kör is, mert a legkisebbektől a legöregebbekhez ugorjunk gondolatban. Délután 2:30-kor az idősebb testvéreket is szeretettel látjuk. A záró énekünket keressük elő, testvérek. A 165. éneket és Isten igéjének tanítására válaszolva énekeljük a kijelölt 2 versét, az első versét és az utolsó versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, és ez az első vers és a 6. versét énekeljük. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Thank you.
Áldás békesség.